Békesség néktek! Mielőtt olvasnék Isten igéjéből, hadd fejezzem ki azt, hogy mennyire hálás a szívem, hogy annak a baptista gyülekezetnek a szószékén állhatok, amelyik abban a városban valahol születtem és felnőttem. Bár a szüleim törzsgyökeresen nem békéscsabaiak, de én magam meg a feleségem is békéscsabán születtünk, itt nőttünk fel, és itt is fogadtuk be az Úr Jézust. Igaz, hogy egy ilyen furcsa módon talált meg minket a kegyelem, és vezetett most éppen erre a szószékre, ahol állok. Én a református gyülekezetbe tértem meg, és jártam. 18 évvel ezelőtt hívtak el először Isten ifjúsági alkalomra, Isten tiszteleti alkalomra, és ott talált meg a kegyelem. A feleségem pedig az adventista gyülekezetbe járt. Talán akik 18 évvel ezelőtt már a gyülekezetbe jártak, tudhatják, hogy ott volt egy nagy missziós hét, vagy több hét is eltelt, azzal a címmel, hogy válaszd az életet. Hát ő is akkor egy kukára felragasztva, amikor levitte a szemetet, látta, hogy oda van írva, válaszd az életet. Itt és itt hallhatsz erről. Elment ide és ide, az adventista imaházba, és ott nem a szombattal kezdték, hanem Krisztussal. Nagyon jól tették. És a feleségem a Krisztushoz is tért meg, és adta át a szívét. Majd aztán, ahogy én Gyulán tanultam, ő Gyulán dolgozott, és a buszon, ahogy jött hazafelé, akkor két ilyen spicces fiatal elkezdett vele kötözködni. Mit olvasol? Hát mondja, olvasok egy hívő könyvet. Hát mi az, hogy egy könyv hívő? Hát mondják, hogy olyan ember írta, aki Jézussal volt kapcsolatban, és az ő életrajza, egyébként Fritz Berger életrajza volt. Nagyon ajánlom, nem csak házasulandóknak, hanem egyébként is, mert ugye nem erről van benne szó, csak én felfigyeltem a beszélgetésre, mert a két fiatal elkezdett kötözködni, hát a mostani feleségemmel, hogy miért olvasol ilyen butaságokat, inkább gyere velünk el a diszkóba, egyebek, és akkor ő próbált ott bizonyságot tenni a kis kezdődő, bontakozó hitével, hiszen én sem és ő sem soha nem hallottunk Jézus Krisztusról korábban. És akkor én hátrafordultam a buszon, és mondtam, miért bántjátok ezt a lányt? Igenis komoly dolog az, amivel foglalkozik. Igenis az Úr Jézus létezik. Én is nemrég győződtem meg róla. És én is kezdem komolyan venni. És jól tennétek, ha ti is komolyan venni. Na, még egy bolond. És akkor már utána átvettem én a vitának a terhét, őt mentesítettem egy kicsit, és hálából megismerkedtünk, és aztán házasság lett a végén belőle. Na, ezt csak azért mondtam el, hogy nagyon sok-sok lelki áldás kötődik ehhez a városhoz nekem, szüleim, anyósomék, testvéreim, sógornőmék most is itt élnek, és nagyon örülök, hogy én is eljöhettem ide, és itt szolgálhatok a testvéreknek. Még talán annyit életem legfontosabb eseményéről hadd említsek meg, hogy itt ugyan eljártam a gyülekezet közösségébe, a reformátusokhoz, és végre találtam egy olyan közösséget, ahol befogadtak, és nagyon jól éreztem magam, de megtérnem el kellett menni, amikor a második világtalálkozója volt a reformátusoknak 1991-ben, akkor Zánkán a fiatalok külön összejöttek, és ott a zánkai táborban voltak olyan hitvalló lelkipásztorok, csoportvezetők, akik élő hitre buzdítottak minket, megtérésre hívtak. És én itt hallottam azt a drága igét, akkor Istentől hallottam ezt, nem emberektől, hanem az Úr Jézus az ő hangján szólt hozzám. Ugye tudjátok, milyen a pásztornak a hangja. És azt, aki már ismeri, az követi, de aki nem ismeri, az elámul. Van ilyen hang. Valaki engem meg tud szólítani személyesen. Éreztem, mintha apukám hangját hallottam volna, pedig soha azelőtt nem hallottam. Íme az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. És ezt elmondták minden nap a hét során. Ez egy ilyen motto ige volt. És éreztem, hogy az Úr Jézus kopogtat az én szívem ajtaján, és azt mondtam neki, hogy kinyitom. És amikor jöttem hazafelé a vonaton, akkor azt láttam, nem egy látomásban láttam, hanem egyszerűen a magam élethelyzetét egy gondolatban megláttam, hogy egy sötét szobában ülök, kívül áll az Úr Jézus, fény ár veszi körül, és az én szobámnak az ajtaja egy arasznyira így kinyílt. És jött be a fény abba a sötét szobába. Még nem volt bent világos, de kívülről nagyon nagy fény jött. Ezt a gondolatot adta az Úr, és azt mondtam, na ez én vagyok. De azzal az én új életem, az én megtérésem kezdetét vette, és azután sarkig nyitottam ezt az ajtót, és az Úr Jézus Krisztus 18 éve már, hogy uralkodik az életem felett. Most elolvasom azt az igét, amely alapján hirdetni kívánom azt az üzenetet, amit Isten a szívemre helyezett. Ez pedig az Ézsaiás könyvében van megírva. Ézsaiás könyvének 9. részéből, ugye még itt a karácsonyi üzenetnek a melegét érezzük, nem hagyott el bennünket az ünnepkörnek a melege, melegsége, üzenetvilága, hát ebből merítettem most is, és az alapigét is egy ilyen karácsonyi jövendőlésből, proféciából választottam. Ézsaiás könyve 9. rész, 6. és 7. verseit olvasom fel, amit fennállva nyitott szívvel hallgassunk meg. Ézsaiás könyve 9. rész, 6. versétől a 7. verséig így szól hozzánk Isten igéje. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által, mostantól, mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme mívelendi ezt. Köszönjük neked, seregek ura, hogy a te szereteted felénk az nem csak egy éppen hogy szeretet, hanem egy buzgó szeretet. És köszönjük, hogy már Ézsaiás idejében is telve volt a szíved, és alig bírtad magadat visszatartani, Uram, hogy lehajoljál azokhoz, akiknek nagy-nagy szükségük volt erre a megmentő szeretetre, és már küldted a mennyei impulzusokat, hogy jön majd a szabadító, jön majd a Messiás, és köszönjük, hogy elérkezett annak idején, és köszönjük, hogy itt van közöttünk. És arra kérünk seregeknek, Uram, hogy az ellenségnek minden erejét parancsold most hátra, és nyisd meg, Uram, mennyei kapudat, hadd jöjjön onnan mennyei szózat, ismeret, bátorítás, felemelő, megtartó szeretet, erő, józanság, Uram, az Úr Jézus Krisztus áldozatáért és a te nevednek dicsőségére itt közöttünk. Amen. Kedves testvérek, ebből a felolvasott igeszakaszból én egyetlen gondolatot szeretnék kiragadni. Nagyon-nagyon bőbeszédű az, amit felolvastam, és talán egy hét is kevés lenne ahhoz, hogy ezt a sok-sok drága proféciát, kijelentést Jézus Krisztusról itt most ízekre szedjük és kielemezzük. És ezzel talán mentem is magam, hogy én egyetlen gondolatot szeretnék kiemelni, és jól szeretném, ha Isten jól a szívünkbe vésné mindannyiunknak, hogy az Isten országa, az Isten uralma, az növekedés. Azt olvassuk, hogy uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége. Az Isten országának egy alapvető tulajdonsága az, hogy növekedik, hogy növekszik. Erről egyébként meg is lehet ismerni, azt is elmerem mondani, hogy semmi más nem növekedik, csak az Isten országa. De az folyton és szüntelenül növekedik. Az Isten országa kifejezést úgy is lehet lefordítani, hogy Isten uralma, vagy Isten királysága. Tehát a görögben egy szó van ezekre. És nagyon egyszerűen az Isten országa azt jelenti, hogy ott Isten uralkodik, és mivel Isten az ő jobbjára, trónjára Jézus Krisztust emelte, ahol Jézus Krisztus uralkodik, az az Isten országa. Nagyon egyszerű meghatározni. Ezért mondja azt az Úr Jézus is, hogy az Isten országa közöttetek van. Ti rajtatok, és ti közöttetek uralkodok majd. Ti rajtatok, és ti közöttetek uralkodik az Isten. Hát ez az Isten országa. Hát ma még tényleg olyan az Isten országa itt a világon, mint egy külképviselet. Nem hatja át az egész emberiséget, de már jelen van. És én úgy tudom, hogyha valahol van egy ilyen külképviselet, akkor azon a külképviseleten alapvetően annak az országnak a jogrendszere van érvényben, amelyik országot képviselve van. És alapvetően nem az, ahol képviselve van. És ugyanez a helyzet itt is, hogy a mennyek országának van egy törvénye, más törvény. Azt mondja az Úr Jézus, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja. A hitetlenek nem is tudják elképzelni, milyen az Isten békessége. Nem lehet erről fogalmuk. A békesség a világban is pozitív szó, de sokkal többet jelent a megtérőnek az Isten békessége. És itt a földön ez a mennyei törvényszerűség, békesség, meg minden egyéb más már képviselve van, ott, ahol az Isten országa van. És az Isten országa ott van, ahol Jézus Krisztus uralkodik. És Jézus Krisztus ott uralkodik, testvérek, ahol megválasztják királynak. Ahol nem választják meg királynak, nem uralkodik. Ahol nem fogadták be, abba a fogadóba oda nem ment be. Nem mondta azt Mária, hogy én a messiást hordozom a méhembe, nyissatok ajtót, mert hívom az angyalokat. És Jézus sem mondta, hogy küldjed atyám azokat az angyalokat, és letaroljuk itt az ellenséget. Ha meg akartok feszíteni, meg lehet. Ha ki akartok taszítani, ki lehet. És ha királlyá akartok koronázni, lehet királlyá koronázni. Egyszerűen hallottam egy olyan evangelizációs sorozatnak a címét, hogy az Isten az ember kezében. Ugye mi ezt fordítva szoktuk mondani, az ember az Isten kezében, és mégis, micsoda igazság. Az Isten az ember kezében. Mi dönthetjük el, legalábbis még most, hogy ő lesz a király, vagy nem lesz a király. Hát Isten országa ott van, ahol Isten uralkodik, ahol Jézus Krisztus uralkodik. És ez az ország, ahol ő jelen van, ahol ő uralkodik, az elkezd növekedésnek indulni. És erről a növekedésről szeretnék most egy pár példát felhozni a Szentírásból, hogy lássuk, hogy lépten nyomon azt látjuk Isten igéjéből, hogy ahol Isten uralkodik, ott növekedés áll be. Hát kezdjük csak a példázatokkal. Máté evangélium a 13. részében az Úr Jézus elmond 7 példázatot. Mind Isten országával kapcsolatos, hasonlatos az Isten országa ehhez, hasonlatos az Isten országa ahhoz, és ott elmond 2 olyan példázatot, ami ide belevág a mi témánkba. Az egyik a mustármagnak a példázata, a másik pedig a lisztbe elrejtett kovásznak a példázata. Azt mondja az Úr Jézus, milyen picike az a mustármag, minden veteménynél kisebb, de amikor elveti azt az ember, azután kinő, fává lesz, minden veteménél nagyobb lesz, még a madarak is fészkelnek az ágai között. Felnövekedik. És ugyanilyen a kovásznak a példája is, hogy ott van csendesen, az asszony 3 mérce lisztbe belerejti, és azután hagyja megkelni, és azután kell, növekedik, áthatja az egészet. És egy növekedést fog az munkálni. Ilyen az Isten országa. Dániel, ugye ő az Ószövetségnek az egyik legnagyobb látnoka, az ikertestvére, az ószövetségi ikertestvére, a Jelenések könyve szerzőjének, Jánosnak. Ő is látja a végidőket, és amikor Nabukodonozor álmot lát, és az egész világ történelmet, hatalmakat, világi hatalmakat egy szobor képében látja maga előtt, értetlenül áll az álom előtt, hát Dániel megfejti azt is, hogy mit álmodott a király, és azt is, hogy mit jelent az álom, és azt mondja, szépen leírja, hogy mi mit jelent ezen a szobron, melyik hatalom az aranyfej, melyik hatalom a cserép és az agyag láb, és azt mondja, hogy jön majd egy kő. Mondhatni, hogy egy kavics. És ezt a hatalmas nagy szobrot, ezt a világbirodalmat ledönti, összetöri. És ez a kis kavics elkezd növekedni, és egy nagy heggyé lesz, és az egész földet betölti. Isten országa, Jézus Krisztus uralma, egy kőszikla, amely egy kis kavics volt, egy jelentéktelen figura, egy kopár hegytetőn Jeruzsálem mellett, aki éppen meghal. egy kis kavics, és ezen az eseményen nyugszik az egész világ történelem. Ez a forduló pontja a mi személyes sorsunknak, gyülekezetünknek, egyházunknak szerte a világon, mindegy, hogy református, adventista vagy baptista, ezen a ponton nyugszik, hogy ez a kis kavics elkezdett növekedni, és aztán megnyilvánult, harmadnap hajnalban ledöntötte az összes többi birodalmat, és elkezdett növekedni. A mai napig is növekszik, és ennek a növekvő Isten országának vagyunk mi a tagjai. Aztán nagyon tanulságos Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt üzenete. Tesszalonikaiakhoz írt első levélben ezt írja Pál apostol a negyedik rész első versében. Továbbá pedig kérünk titeket, atyám fiai, és intünk az Úr Jézusban, hogy aszerint, amint tőlünk tanultátok, mi módon kell forgolódnotok és Istennek tetszenetek, mindinkább gyarapodjatok. Azt mondja a gyülekezetnek, hogy gyarapodjatok, mert lehetőségetek van rá, mert Jézus Krisztus uralkodik rajtatok, megtanultátok tőlünk, hogy mi a jó dolog. Nagyon jó minden, megdicséri a gyülekezetet. Nem minden gyülekezetet dicsér meg az apostol, meg az Úr Jézus sem a jelenések könyvében, de valamelyiket megdicséri ezt is, de azt mondja, meg ne álljatok a növekedésben, gyarapodjatok tovább. Majd aztán megismétli az apostol. Olyan fontos neki, hogy kétszer is elmondja. A 9. vers a 4. részben így folytatódik, az atyafiúi szeretetről pedig nem is szükség írnom nektek, mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek. Sőt, gyakoroljátok is azt, mindamaz atyafiak iránt, akik egész Macedóniában vannak. Kérünk azonban titeket, atyám fiai, hogy mindinkább gyarapodjatok. Megint mondja, gyarapodjatok, folytassátok, ne álljatok meg. Az Isten országának az alapvető törvényszerűsége a növekedés. Testvérek, a testi életünknek is van egy látványos íve. Különösen az idősek látják ezt. Elindul növekedésnek egy élet, ugye? Megszületik, picike. Vagy akár megfogan. Egyetlen kis sejtecske. Ugye ma az őssejt kutatás most már előre haladott állapotban van. Olyan sejtecskék kezdenek itt szaporodni, osztódni, amelyekből bármi lehet. Agysejt is lehet, meg csont is lehet belőle. Annyira kezdeti stádiumban van, hogy bármivé alakulhat, majd később lesznek csoportokra osztva a sejtek, hogy mi legyen belőle. Ezeket a sejteket vadásszák ki rögtön a születés után, és ha baj van, ültetik be majd később, és ezek a sejtek beépülnek a megfelelő helyre. Ez a lényeg az őssejtkutatásnak, meg az ezzel való gyógyításnak. Tehát elindul egy ilyen fejlődés, egy élet, egy bármire kész, egy tetrekész élet, megszületik, felsír, megtanul járni, megtanul olvasni, lediplomázik, fiatal, megházasodik, családot alapít, tevékeny, munkálkodik, aztán elkezd fáradni, aztán meg-meg gyengül, meg-meg bicsaklik, aztán hol itt fáj, hol ott fáj, aztán nem tudom én már ezeket az apró betűket kedves elolvasni, tessék nekem segíteni. Aztán elfelejtem én már, hova tettem a kulcsot, úgyhogy valahova segítsetek nekem, legyen több kulcs a házban. Aztán toljatok ki a friss levegőre, mert nem bírok már kimenni, és aztán alászáll. És tudjátok ez mire bizonyíték? Hogy Isten indítja útjára az anyaméhből az életet. Ő alkotja meg. Az ő kezei formálják. Azt mondja Zsoltár író, az én alaktalan testemet az anya méhében, mint egy idomítattam, formáltattam anyám méhében. Ott Isten országa van, Isten uralma van, oda nem tud bejutni mindenféle gén manipulációval sem az ember. Van egy olyan titka a sejtek életének, hogy százfelé boncolhatják, meg klónozhatják. A meglévőt már tudja az ember osztani és szorozni, de létrehozni valamit a láthatatlanból soha nem fog tudni. Ez a láthatatlanból létrejött valami, ez az élet. Ez csak Isten kezében van. És elindítja az életet Isten, és aztán, mivel az ember bűnben fogantatott, úgy Isten el is kell engedje. És van egy lendülete az életnek. Növekszik egy darabig, aztán van egy fordulópont, és alászáll egy idő után. mert test és vér nem örökölheti az Isten országát. Csak az a kegyelem, hogy ebben a testi életben van egy új teremtés, egy új élet, amit Jézus Krisztusban Isten ajándékozott az ő népének, az ő gyermekeinek, az ő egyházának, az ő gyülekezetének. És ez egy olyan élet, ami őtőle van, a láthatatlanból állt elő ez is, elindult bennünk ez az élet, és Isten soha nem veszi le róla a kezét. És ez növekedik. És van egy ilyen, először egy testi élet kezd elindulni, aztán valamikor beleoltatik Istentől ez az új élet, és az elkezd növekedni ez az új élet. A testi élet elkezd hanyatlani, és az új élet növekszik tovább. Ennek nincs vége. Ez növekszik tovább, és én ma erről az új életről szeretnék beszélni, meg erre buzdítani a 2 Korintus 4.16 alapján is. Azért nem csüggedünk, mondja az apostol. Sorolja ott az okokat, hogy miért lehet csüggedni. De azt mondja, ezek ellenére mi nem csüggedünk. Miért? Sőt, ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Napról napra újul. A belső ember nem öregszik meg. A belső ember nem megy tönkre. A belső ember nem felejt. A belső ember nem törik össze. Ha rajta van Isten keze, hogyha Jézus Krisztus uralma alatt marad, test és vér nem örökölheti Isten országát, ezt kijelentette az apostol. Én szoktuk csodálni azt, hogyha halottakat támaszt fel az Úr Jézus, vagy hallunk bizonyos missziói területeken ilyen nagy dolgokról, de képzeljük el, hogy mondjuk az Úr Jézus minket feltámasztana, lenne kedvünk kétszer meghalni, testvérek. Lázárnak megint meg kellett halni. Jairus lányának megint meg kellett halni. Kétszer nézett szembe az ellenséggel. Hát nem hiszem, hogy olyan kényelmes dolog volt ez a számukra. Jel volt ez. A belsőt ábrázolta ki a külső, jól is volt és helyén van ez. De a lényeg soha nem a jel, hanem az, amit jelez. És azt jelzi ezzel az Úr Jézus, meg mindannyiunknak ezt jelzi, hogy van egy belső ember, van egy belső élet. És ennek a belső embernek növekednie kell, ha Jézus Krisztus uralma alatt van tartva. A külső ember elfogy. De nem csüggedünk. Hadd fogjon. Ha fogynia kell, fogjon. Ha temetőbe kell kivinni, hadd legyen kivíve oda. Kerüljön a helyére. De a szív is kerüljön a helyére. Jézus Krisztus uralma alá. Ami az Istentől elszakadt, az romlani kezd. Alászállni kezd. Tönkre menni kezd. Az kisiklik. Az félre megy. Az nem tud növekedni egészségesen. Amiket pedig vele kapcsolatban van, az él és növekedik. Ennek a növekedésnek pedig az egyik tulajdonsága, hogy nincs vége. Mi megszoktuk, akár a mustármag példázata, vagy a kovász példázata is, arra engedne következtetni, hogy hát egyszer felnő az a mustárfa, azt akkor kivágják. Már nem hoz több gyümölcsöt. Az a kenyér is egyszer megdagadt, és akkor megsüti a házi azt, hogy már nem kell tovább. De hát a példázat, mint Jézus minden példázata, nem tudja tökéletesen kiábrázolni, amit mondani akar. Testvérek, azt mondja Isten igéje, amit én felolvastam, hogy az ő uralma növekedésének nem lesz vége. Nem lesz vége. Sokan azt mondják, hogy nagyon unalmas lesz a mennyek országa, mert egy csomó időnk lesz, kiismerünk mindent, mindig csak Jézus, mindig csak halleluja, mindig csak szolgálat, aztán mit fogunk ott csinálni? Hát vegyük eszünkbe, testvérek, hogy az Isten uralmának nincs vége. Az nem egy lezárt dolog lesz. Bemegyünk a mennybe, és akkor ott, mint egy kalitkában felderítjük a kalitka különféle szegleteit. Az növekedni fog. És nem azt mondja Isten igéje, hogy az egy újabb korszak lesz, hanem talán így lehet lefordítani, sokan mondják is ezt, hogy örök korok korain át. Tehát korok vannak, görögül aionok vannak. És az egyik lezárul, nyílik egy másik. Krisztus első eljövetelével lezárult az ószövetségi korszak a világ történelmében. És megnyílt az új szövetségi korszak a világ történelmében, az egyház korszaka. Jézus Krisztus második jövetelével lezárul az egyház korszaka, elindul majd egy másik aljón. Aztán a nagyítéletkor az is le fog zárulni, megnyílik majd egy másik. És aztán nem köti az órunkra az ige, hogy mi lesz tovább. Csak az köti az órunkra, hogy jó lesz. Mert Jézussal együtt fogunk uralkodni, növekedni, és az ő növekvő hatalmába fogunk tartozni, ebbe beleszünk vonva, ebben leszünk az ő szolgái, az ő munkatársai. Tehát senki nem fog unatkozni a mennybe, aki ettől fél, annak garantálhatom, hogy erről szó sem lesz. Nézzünk, vessünk most egy pillantást arra, hogy mi ennek a növekedésnek a titka, a feltétele, az oka annak, hogy lehet így növekedni, hogy Isten országának a növekedés a jellemzője. Én úgy gondolom, hogy ahol ez a növekedés beáll, ennek meg kell látszódnia. Ez kell, hogy szemléletes legyen, a szemünk előtt történjen. És ez meg kell történjen az egész egyház életében, az adott gyülekezet életében, és az adott hívőnek a személyes életében meg kell látszódnia egy növekedésnek, egy gyarapodásnak. Több kell, hogy legyünk, amikor ebből az imaházból kimegyünk, mint amikor bejöttünk. Isten az ő uralmát akarja gyakorolni felettünk, és ha hagyjuk, hogy Jézus Krisztus uralkodjon felettünk, meg is fog ez történni. Mint amikor gyerekkorunkban gyúrtunk egy hógolyót, és elkezdtük körgetni a hóban. És lett belőle hóember. Hát először még nem, de egy jó nagy hógolyó volt, amit nem tudtunk felemelni. Mert mindig gyarapodott, ahogy görgetve lett. A mi életünk is így kell, hogy gyarapodjon. És ennek a gyarapodásnak a titka, a kiinduló pontja, az oka egyetlen egy dolog, a Jézus Krisztussal való közösség. És semmi más az égvilágon. Jézus Krisztussal való közösség. Ezt maga az Úr Jézus, szintén egy példázatban, hogy könnyen megértsük, elmondja így. János evangélium a 15. részének az 5. versében. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Ha mondhatjuk, hogy olyan sok mindent csinálnak az emberek Isten nélkül. De ezt a semmit, ezt nem mennyiségre értsük, hanem minőségre. Tegyük rá Isten mérlegére. Azt fogja kimutatni, hogy ez egy nagy semmi. Mi is sok mindent tehetünk Jézus Krisztus nélkül, nem az ő uralma alatt, de az egy nagy semmi lesz. Nálam nélkül semmit nem tehettek. A valami, az érték, a maradandó, az igazi, az az, amit én úgy termek, hogy benne vagyok a szőlő tőkébe, bele vagyok oltva, bele vagyok nőve, nem lehet minket elválasztani. Ez így szőlő, ahogy van. Tőkéstül és veszőstül szőlő. Össze vannak nőve. Ennek a Jézus Krisztussal való közösségnek van egy olyan meghitt, egy olyan személyes oldala, amit nem lehet szavakkal kifejezni. És mindig itt vagyok bajban, amikor prédikálok. Nem tudom nektek elmondani, hogy milyen ez. Aki ezt megízlelte, az tudja azt, hogy én mire gondolok, hogy együtt vagyok Jézussal. Hogy Pál apostol is azt mondja, hogy meghalok. Hogy bevégzem. Hogy itt van már a vég. De azt mondja, hogy vágyom erre. Azt mondják a katonák, ki fogunk végezni. Azt mondja Pál, köszönöm. Köszönöm. Hozzá segítetek engem Jézushoz, a Filippi levél elején ír erről, és azt mondja, mert akkor vele leszek, és ez mindennél inkább jobb. Értitek? Mindennél inkább jobb Jézus Krisztussal együtt lenni. És ő már itt a földön, már végig együtt járt vele, és azt mondja, még egy fal le fog dőlni, még közelebb kerülhetek az én megváltómhoz. Még, ez még nem a bárány mennyegzője, majd még innen is lesz tovább, ahol most gyülekeznek a hívők lelkei, majd még onnan lesz tovább, de már ez sokkal jobb mindennél. Majd aztán, ami végén lesz, mikor leszáll a mennyei Jeruzsálem, alászáll, mint egy férje számára elkészített mennyasszony, hát az meg a ne tovább lesz. Az a teljes 100%-os közösség Jézussal. De azt mondja Pál, pedig ő tényleg közel volt az Úr Jézushoz, amíg egy testben vagyunk, távol vagyunk az Úrtól. Milyen érdekes, ugye? Az egyik él harcosa Isten népének. És olyan közel van az Úr Jézushoz, azt mondja, hogy a harmadik égig elragadtattam. Ki az közülünk, aki a harmadik égig elragadtatott? És olyanokat hallott, amit nem szabad embernek hallani. János is ír ilyenről elragadtatásában. A hét mennydörgés szavát, azt ne írd le. Az neked egy személyes üzenet. Micsoda közösség Krisztussal. És azt mondja, ez a Pál, hogy távol vagyok Jézustól. Mert azt mondja, van még közelebb. Látjátok, hogy szereti őt? Mennyire vágyakozik Jézus Krisztus után? Mennyire össze van vele nőve? Mennyire bele van nőve a Krisztusba? Tényleg olyan dolog ez, olyan meghitt dolog, hogy maga az apostol is egy helyen a korintusbelieknek azt mondja, aki paráznával egyesül, egy test ővele, és aki az Úrral egyesül, egy lélek, egy szellem ővele. Már ehhez hasonlítja, nem lehet közelebb lenni már ő hozzá. Ez egy ennyire meghitt, ez egy ennyire csodálatos közösség. És hogyha veszünk egy szőlővesszőt, és jó erősen oda nyomjuk a szőlőtőkéhez, hogy zsibbad bele az ujjunk, fog azon a szőlővesszőn gyümölcs teremni? Nem érintkezni kell vele. Nem érintkezni kell Krisztussal. Hanem bele kell nőni. És ezért mond ilyen szélsőséges megnyilatkozásokat is az Úr Jézus, el is hagyják ezek miatt a beszédek miatt. János evangélium a 6. részében olvassuk. Aki nem eszi az én testemet, nem issza az én véremet, abban nincsen élet. Hogy együnk meg téged? Kannibalizmus ez, vagy micsoda? Ne. Jézus se tudja jobban kifejezni, hogy mit jelent vele élni. Azonosak a nedveink, ahogy felszívja a gyökérzet, a szőlő tőkén át megy bele a vesszőbe, és termi a gyümölcsöt. Az egy nedv, egy rendszer az egész. Elválaszthatatlan tagja vagyok Krisztusnak, mert egy testbe merítettünk mindannyian, és az ő tagjai vagyunk. Lehet, hogy én csak a kis ujja vagyok neki. De ha elindul Krisztus, azt mondja, gyere te is kis ujjam, nem hagylak itthon. Együtt megyünk. Együtt haladunk. Teljesen egy életünk Jézus Krisztussal. És amikor megvan, elkezd dobogni a szív, elkezd a szőlő tőkéből áramlani be az életet adó nedv a te szívedbe, a te lelkedbe, elkezdesz te növekedni. Először életre jössz, mint egy csecsemő. Vannak szellemi csecsemők. Hát ezek sokat sírnak. Felköltik a hívőket, a testvéreket. Éjszakázni kell mellettük. Tisztába kell őket tenni. Meg kell őket szopiztatni. Lelkileg, szellemileg, teljesen kis csecsemő. Olyan maga tehetetlen. Sok butaságot csinálnak. Aztán van a gyermekkor. Ez még nehezebb. Hogy a gyermekek lerángatják a virágot, engedetlenek a szüleiknek. Van ilyen szellemi gyermekkor. De ahogy néha mi is leülünk és gyönyörködünk a gyermekeinkbe, jól összekoszolták a házat, felbosszantottak minket 10-szer is aznap, de mikor este lefekszenek, szundikálnak már, megnyugszik a család, és olyan öröm van. De jó, hogy gyermekekkel van tele ez a szoba, ez a ház. Olyan öröm látni a szellemileg növekvőket is. Sok zűrzavart, sok bajt okoznak, de növekszenek. Milyen rossz, ugye? Beszéltem arról, hogy az ember elkezd visszafele zuhanni, és tényleg mondják, az öregkor, a késői öregkor már egy második gyermekkor. És tényleg néha teljesen a maga tehetetlenségig tud legyengülni egy ember, és ez sajnos a testi életünknek egy szükséges, rossz velejárója, amikor tényleg talán etetni is kell azt az időset, vagy el kell magyarázni 7-szer neki valamit, ugyanúgy, mint egy kisgyereknek, második gyermekkor. Milyen fájdalom, mikor szellemileg ott tartanak sok-sok éve megtért emberek, hogy úgy kell velük bánni, mint egy kisgyermekkel. Ez borzalmas. Galibát okoznak, cívódásokat okoznak, rendetlenséget okoznak, engedetlenek, szófogadatlanok, felfordítják az egyházat, gyerekkorukba a házat, vagy a testi korukba, szellemi korukba az egyházat, mert nem növekedtek fel. Egyszer ezt mondta egy lelkipásztor, a mi gyülekezetünkben vannak öreg férfiak, de nem lettek atyákká. Olyan fájdalmasan mondta, nem lettek atyákká. Megrekedtek valahol, nem növekedtek tovább. Elszakadtak a szőlő tőkétől. Érintkeztek vele, de nem volt közös áramlás, nem voltak beleoltva a szőlő tőkébe. Nem is teremhettek gyümölcsöket, hanem egy nagy semmi volt, amit csináltak. És akkor jön az ifjúkor, a szellemi ifjúkor, hát ezek már harcedzettek. Azt mondja János, legyőztétek a gonoszt. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Itt már erők nyilvánulnak meg, munkába lehet fogni. Aztán jön a férfikor, talán a legszebb kor a hitéletben. És aztán vannak a vének, a szellemileg érettek. De itt nem arra kell gondolni, mint az idős emberek, hogy leesnek a lábukról, hanem egy érettség, egy bölcsesség jellemzi őket. Egyetlen szavukkal többet tudnak munkálni, mint egy ifjú egy prédikáció sorozattal. Mert olyan nyomaték, olyan tapasztalat, olyan bölcsesség van a szavaik mögött. Jaj, de nagyon szükség lenne, testvérek, ilyen vénekre. Rettenetes hiány van az egyházban. Hát egy kicsit restelkedve hallottam, amit Laci mondott rólam, hogy példakép lehetek előtte. Még én messze vagyok attól, de nekem három öreg testvért adott Isten példaképnek. Három öreget állított. Ebből már csak egy él, kettő már az Úrnál van. És amikor először láttam meg az elsőt, megtértem, és itt Békés Csabán úgy növögettem, hogy növögettem a hitben, szívtam a cigit, meg éltem az életemet úgy, hogy gondoltam, hívő vagyok, elmentem a diszkóba, mondták nekem, hogy a hívő ember más. Jártam a táncot, rájuk néztem, és mondom, hogy én más vagyok, mint ti. Ezt ugyanúgy diszkóztam, mint ők. És egyszer Isten elém hozott egy ilyen öreget. Úgy hívták Csorba László. És elkezdett beszélni Krisztusról. És egy tátva maradt a szám, és azt kérdeztem magamtól, lehet így hinni? Lehet így hinni, mint ez az ember? Hogy teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes elmével és minden erővel? Hogy az orvos megmondta neki, hogy ne utazzon többet, Laci bácsi, mert az életével játszik, nagyon gyenge már a szíve. Nem tudom, 70 hány éves volt. Ő azt mondta, mindenkinek azt mondta, kedves. Kedves, nekem dolgom van. Nekem Sárospatakon a teológus diákokat tanítanom kell az Isten igéjére. De az tényleg nem az évszámokat verte a fejünkbe, az Isten igéjére tanított bennünket. Bementünk vizsgázni, és megkérdezte, hogy mit üzen neked ma a Biblia, mit olvastál. Ez volt a vizsga, képzeljük el, milyen tanító az ilyen. Istentől való tanító. Nem a tényeket, azt is tanultuk persze, meg adott ő jegyeket. De mindig beletette azt, mi a személyes kapcsolatod Jézus Krisztussal? Van-e személyes kapcsolatod Jézus Krisztussal? Azt mondta, nekem dolgom van. Orvosok mondjanak, amit gondolnak, tegyék, amit tenniük kell, én is teszem. És egy napon, amikor vizsgáztatta az elsősöket, én már akkor nem elsős voltam, az egyik diák vizsgáztatásánál szívéhez kapott, és lefordult a székről. Bevitték ott a rendelőintézetbe, Sárospatakon nincs kórház. Egy nővérke azt mondta, hogy ennyit hallott tőle, Uram, a kezedbe teszem a lelkemet. És meghalt. Egy atya volt. Atya. Nem egy olyan, hogy ismerik mindenütt, hogy Rómába freskót festenek róla. Nem ilyen atya volt. Olyan egyszerű Istentől való atya, mint Jézus a vándorprédikátor, aki egyébként Ács volt és így volt ismeretes. Egy ilyen egyszerű atya volt. Milyen csodálatos az, hogyha kivágunk egy fát, látjuk az évgyűrűket, lehet látni. Na most csapadékosabb év volt, most szegényebb év volt. Hát én sose tudom megszámolni az évgyűrűket, mert nem értek hozzá, hol százat számolok, hol 12-t, de hát ugye a szakavatottak megállapítják. Kell a szellemi életünknek is legyen egy ilyen keresztmetszete. Egy ilyen, Isten megmutatja azt. És látnunk kell, hogy az elmúlt évben mennyit növekedtünk. Milyen évgyűrű rakódott le szellemileg, hitbelileg 2008-ban ránk? Mi történt? Kirágta valami féreg azt a részt? Vagy tudtunk növekedni? Egy kicsit szegényes idő volt, de túlvészeltük, vagy gazdag áldás adott az Úr? Mindent beszívtunk, amit küldött nekünk a szőlőtő? Milyen a szellemi évgyűrűd? Volt-e növekedésed, szellemi növekedésed? Megrekedtél a csecsemőkorban, vagy fel tudtál nőni gyermekkorba, ifjúkorba, férfikorba, vénné lettél? Vagy csak telnek az évek, és hiába telik az idő? Sokan mondják, hogy nagyon gyorsan telik az idő. Azt szoktam erre mondani, az a dolga. Isten beállított egyszer egy órát, aszerint működik az összes többi a világon. Az az első óra. Így megpörgette a földgolyót, meg a mindenséget, és azt mondta, hogy ilyen mozgás lesz, és ilyen időt adok. Ilyen gyorsan fog telni, vagy éppen valakinek lassú, annak lassú, akinek gyors, gyors, ezt ő meghatározta. Nem az a baj, hogy telik. Az a baj, ha nem úgy telik, ahogy telnie kéne. Hadd öregedjünk meg, ha öregednünk kell. Hadd múljék el a nyár, az aratás, ha múlnia kell. De mivel telt el? Én nagyon elfoglalt ember vagyok, és szoktam egy kicsit erre panaszkodni is, hogy olyan sok helyen kell helytállni, családban, munkahelyen, gyülekezetben, egyesület vezetőségében vagyok benne, hol ide, hol oda kell menni, és gyorsan telik az idő, én is érzem, egyre nagyobbak a saját gyerekeimen, csodálkozok, hogy hoppá, hol tartanak már, meg egyre több az ősz szakál, meg a hajszál, de azzal nyugtatom magam, nem is kell nagyon nyugtatni, mert nyugodt vagyok e felől. Egy percet nem sajnálok az elmúlt 18 évből, a bűneimet leszámítva. Arra sajnáltam, ha csak fél pillantást is vetettem hiába valóságra, a sajnálom. De semmi tevékenységemet, szolgálatomat, mind csupa hasznos dolog. Ha én úgy szeretnék meghalni, mint Pál, futásomat elvégeztem, nemes harcot megharcoltam, mit bánom én, hogy eltelt az idő, vagy megöregszek, vagy kivégeznek? Elvégeztem a dolgomat. Jézus is így halt meg. Elvégeztetett. Korábban azt mondta, nem jött még el az én órám. És akik meg akarták kövezni, elhessentek az útjából. Nem jött még el az én órám. Amikor eljött, akkor nem bánta. Most ez a szolgálatom. Ki kell inni a pohárt. Ha lehetséges, mújék el. Ha nem lehetséges, kiiszom, Uram. Elvégzem az én feladatomat. Hogy telt el ez az év? Mennyit tudtál növekedni? Mennyit uralkodott rajtad Jézus Krisztus? Ha végig uralta január 1-től december 28-ig, meg majd 31-ig, akkor nagyon jó éved volt. Mindegy, mi történt, az lényegtelen már, mellékes, hogy ez mit hozott neked? Börtönt, vagy szabadságot, ébredést, vagy épp egy megmaradást, ez mellékes. Jézussal voltál, vagy Jézus nélkül? Ez a lényeges. Egyetlen egy dolog tudja megakadályozni a növekedést. Ez pedig a bűn. Semmi más nem tudja megakadályozni. Nagyon szeretem, hogyha a bűn úgy szépen kereken meg van fogalmazva, hogy mit is jelent. Többféle megfogalmazása van a bűnnek, mert azért ezt ki kell fejteni. Sokan azt gondolják, az a bűn, hogy cigizek, káromkodok, lopok. Hát én azt mondom, ez a bűn gyümölcs. Van bűngyökér? Azzal kell törődni. Azt mondja az Úr Jézus, ő adja az első ilyen jó, kerek, tömör megfogalmazást. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Erre vezethető vissza minden egyes bűn. Azért cigizel, mert nem hiszel Jézusban. Azért káromkodsz, mert nem hiszel Jézusban. Azért vagy szeretetlen, mert nem veted a te hit gyökereidet Jézus Krisztusban. Minden bűn ide vezethető vissza. Egyszer azt a megfogalmazást hallottam, ami nagyon tetszik, hogy az a bűn, hogy valaki jogot formál önmagára. Ez is teljesen kifejezi a lényeget. Nekem jogom van ehhez, vagy ahhoz a dologhoz. És nem adjuk át a hatalmat, az uralmat Jézusnak, nem Jézus Krisztus uralkodik, hanem én. Ez így nem az Isten országa. Mert mit mondtunk? Az az Isten országa, ahol Jézus Krisztus uralkodik. Mikor jogot formálok magamra, vagy egy estémre, vagy egy percemre, vagy egy időszakra, vagy egy alkalomra, vagy egy eseményre. Majd én ezt a kezembe veszem, kivettem Jézus Krisztus uralma alól az életemet, És onnantól kezdve a növekedés megáll. Csak Isten országa növekszik. A gonoszság is növekszik, csak a veszte felé, a romlás felé növekszik. Egészségesen az élet felé, csak Isten országa növekszik. Amikor én vétkezem, bűnt követek el, megáll a növekedés. És a bűnnek egyetlen ellenszere van. Nincs más ellenszere a bűnnek. Nem az idő gyógyítja meg a sebeket. Meg nem az, hogy felejtsük el, igyunk rá egyet, borítsunk fájtlat a múltra. Ez nem fogja a bűnkérdés megoldani. Jézus vére. A kegyelem az, amely meggyógyítja a bűnt, amely kitisztítja a bűnt, és folytatódhat a növekedés. Kegyelem. És a kegyelemnek kettős hatása van. Az egyiket sokat emlegetjük, különösen úrvacsorakor, ez pedig az, hogy bocsáss meg az én bűneimet. Hát ez egy nagyon jó imádság, ha valaki így megy. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Olvassuk a Bibliában is, és ez egy nagyon jó imádság. De a kegyelem nem csak arra való, hogy eltörölje az elkövetett bűnöket, a kegyelem azért is adatott nekünk, hogy elkerüljük, testvérek, a bűnöket. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, szentül, igazán és fedhetetlenül éljünk a jelen való világon. Az is jöjjön úrvacsorázni, aki nem vétkezett. Mert az kegyelemből nem vétkezett. És az is olyan, aki vétkezett. Mert Isten kegyelme eltörli az ő bűneit. Milyen jó lenne most úrvacsorázni. Az is kegyelem, hogy nem vétkezhetek. Érzem a kísértést. A bűn az ajtód előtt áll. De te uralkodhatsz. Az egyik fordítás ezt mondja, jó fordítás. De te uralkodhatsz rajta. Uram, annyira kísért engem az ördög. Úgy, olyan gyilkos indulat van. Annyira haragszom. Kérlek, add a te kegyelmedből, mert magamtól nem megyek semmire, hogy elkerüljem ezt a kísértést, ne essek bele a bűnbe. Az is kegyelem, ha nem vétkezel. Arra, hogy növekedjünk és tovább növekedjünk, hogy a szellemi évgyűrűk megint rakódjanak egymáshoz 2000, és ki lehet sem mutatni, hogy ez volt 2008-ban, itt tartottál, 2009, 10, 11, ki tudja, meddig tart még ez az világkorszak. Ehhez kegyelemre van szükségünk Jézus vére által, hogy a bűneink eltöröltessenek, és a ránk leselkedő bűnt, a ránk vágyakozó bűnt, milyen érdekes. A bűn az ajtód előtt leselkedik, rád van vágyódása. Mi azt mondjuk, úgy vágyom azután, olyan kísértésben vagyok. Nem ez az első, az már a második. A bűn vágyik te rád. Az ördög akar téged. Féltékeny szeretettel szeret és megy utánad. Ő vágyakozik, azért egy kísértésbe. Isten kegyelméből kell ezeket kikerüljük, az elkövetetteket megbocsátani, hinni a kegyelemben, és növekedni tovább. Szeretnék még a létszámbeli növekedésről beszélni. A létszámbeli növekedés az egy jó dolog. Az az Isten ajándéka, ha egy gyülekezet, egy közösség létszámban tud növekedni, de én úgy gondolom, hogy ma Magyarországon az egyháznak az egyik legnagyobb kísértése a létszámbeli növekedés. Mindent feláldoznak a gyülekezetek a létszámbeli növekedésért. Az erkölcsi szintet, a szellemi színvonalat, mindent hozunk lejjebb, ugye? Valaki azt mondta, hogy hát egyszerűen nyissunk egy kocsmát az imaházban, és akkor aki szomjas egy sörre, felvesszük tagnak, az többen leszünk. Na persze ez egy sarkítás. De olyan nagy veszélynek látom, hogy misszió Isten bálvány oltárán rengeteg mindent feláldozunk. Nem kell, testvérek. Ugyanis az egészséges szellemi növekedéshez természetszerűleg tartozik hozzá a létszámbeli növekedés. Hogyha te almákat akarsz, hogy legyen a kisfádon, nem mászol fel a fa tetejére, és nem a rügyeket fogod meglocsolgatni, vagy a virágokat, hanem a gyökeret fogod meglocsolgatni. Nekünk is a gyökeret kell megerősíteni. A Jézus Krisztussal való elmélyült, személyes, meghitt, intim kapcsolatot. Ezt kell ápolni. Egyedül, imádságban, egyéni csendességben, gyülekezetben, közösségben, házi csoportban, rádióműsoron, hívő olvasmányok által, úton útfélen mindig Jézus Krisztusból akarok, és egyszer csak elkezdem teremni a gyümölcsöket. Hát természetesen lehet hirdetni, meg plakátolni, meg hívogatni, tehát nem erről van szó, hogy nem. De ez természetes lesz. Nem lesz izzadságszagú. Nem kell erőlködni, és nem kell semmit erőltetni. Testvérek, amikor Mózes meg akarta azokat az embereket gyógyítani, akiket a halálos kígyók megmartak, a mérges kígyók megmartak, akkor Mózes nem szaladgált oda minden beteghez, és nem kezdte el bekötözgetni a sebüket, meg kifertőtleníteni, meg kivágni, hanem fel kellett emeljen egy érckígyót, és ez volt a dolga. Semmi más. Nem kellett mentőt hívni, nem kellett újraéleszteni senkit, nem kellett gyors segély, fel kellett emelni az érckígyót. És aki feltekintett az érckígyóra, az meggyógyult. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogy valaki hisző benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3:14-15. Nekünk Jézus Krisztust kell nagyon-nagyon magasra emelni, először itt belül. Királlyá, királlyá, őt koronázzátok. Ti földek, népek, mindenütt. Királlyá Jézust, emeld föl, Jézus legyen a dicsőséges előtted. Jézus legyen a legdrágább előtted. A legtöbb neked Jézus Krisztus legyen. És emeld föl őt magasra. És aki rá fog tekinteni a te életedben megnyilvánuló Jézus Krisztusra, meg fog gyógyulni és életet fog találni. Tudjátok, hogy lehet ezt elintézni? Erről is egy ige fog bennünket tudósítani. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. János 13:34-35. Ez a misszió kulcsa. Szeretem Jézust, és szeretem a Jézust szerető testvért. Ez a misszió kulcsa. Ha ez nem működik, lehet csinálni evangelizációt. Jönnek is emberek a gyülekezetbe. Semmi. Értitek? Fa, széna, pozdorja, megég. Semmi. De ha szeretem Jézust, és szeretem a testvért, aki szereti Jézust, szenvedjétek el egymás szeretetben. Szenvedem. Gyötrődök miatta. Púpa hátamon a testvér. De szeretem. Annak nincs szüksége szeretetre, aki köszöni szépen, jól van. Annak van szüksége szeretetre, aki bajban van. A kisbabának, aki nem tud enni. Nem tudja tisztába tenni magát. Azt kell szeretni, dédelgetni. Aki el van, hát azt is jó szeretni, de az megvan a mi szeretetünk nélkül is. Aki abból él, hogy mi szeretjük, azt tartja életben, hogy mi szeretjük. Azt kell szeretni. És az áldozattal fog járni. Egyszer elmentem egy ifjúsági közösségbe, meg akartunk ajándékozni valakit, vittünk neki egy pólót, és rajta volt egy nagy felirat, minden könnyű annak, aki szeret. Na mondom, gyerekek, üljünk le. Hát én is sokkal fiatalabb voltam, mint most. Közéjük tartoztam. Mondom, jó ez a felirat. Hát olyan szép, mondom, nagyon szép, de jó. Ki szeretett a legjobban? Jézus. Hol mutatta meg? A Golgotán. Könnyű volt neki? Nem jött válasz. Nem volt könnyű. Nem könnyű szeretni. Nem azt mondja Isten, legyen neked könnyű. Azt mondja, mentsél embereket. Tartsál meg testvéreket. És ha szereted azt a nyomorultat, ő is elkezd talán viszont szeretni, létrejön valami, megmozdul valami, egyszer csak azt nézed, kopogtatnak az ajtón. Ki az? Jönnek be az emberek. Annyira megfáradtak az emberek. Annyira megfáradtak. Most ma felhív egy testvér, aki ma Szeghalmon helyettem van beosztva igét hirdetni. Mondja, Lajos testvér, nem menj már el Békés Csabára. Hát jönnek ilyen hírhet bandavezérek, jönnek a gyülekezetbe. Most egyik testvér bizonyságot tett nekik valahol, elámultak, minden hájon megkent ilyen gazemberek, ismerik őket a környék, hírhettek. Jönnek a szekhalmi imaházba. Hát mondom, testvére, én jövök Békés Csabára, ott vagy te. Hát bánjál velük, szeresd őket. Mi nem vertük nagy dobra, meg nem írtuk ki plakátra, ez és ez az ember jöjjön el az imaházba, különben elkárhozik. Szerettük egymást, imádkozunk, és az emberek jönnek. Hívjuk őket egyszer, kétszer, szeliden, csendesen. Ha nem jönnek, imádkozunk értük. Nem jöttek 7 éve. 7 év után eljönnek. Áldott legyen érte az Úr. Hát, hogy megtérnek, vagy nem, hát azt nem tudom. De azért vannak megtérők is. Majd délután hallunk egy párnak a bizonyságtételét. Testvérek, uralkodjon Krisztus bennetek, uralkodjon Krisztus közöttetek, és növekedjetek.